Folytatjuk tehát beszélgetésünket, még mindig Japánt vizsgáljuk, mint esettanulmányt, hogy mi történt most a nagy válságok után, ingatlanpiaci válság, COVID, illetve a COVID-ot követő recessziós és inflációs időszak, és hogy egyáltalán mit mutat a Szigetország sajátos gazdaságpolitikája, illetve hogy ők hogy lábalnak ki a válságból. Nekem az jutott eszembe arról, amit mondtál korábban, hogy lehetséges, hogy nem csak egy japán mentalitás kell ahhoz, hogy ez működni tudjon, hanem egy olyan szintre, lehet, hogy csúnyán fogalmazok, de egy ilyen üveghangra pörgetett gazdasági helyzet is kell hozzá, mert ugyanezeket a módszereket lehet, hogy nem tudnánk alkalmazni Romániában, Magyarországon, de még az is lehet, hogy még Németországban sem.
Igen, tehát ez szokott lenni egy tipikus érvelés, amikor ugye a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan nem tud mit kezdeni azzal, hogy Japán ellentmond mindennek, amit mond, akkor ilyen végső mencsvárként bedobják azt a mentővet saját maguk számára, hogy hát de Japán az, hogy távol van, a japán emberek azok olyan feldeszeműek, és sushi tesznek, és az egy más kultúra, és itt nem lehet, mert a kultúra az olyan nagyon más, és akkor beleúranak ebbe a mentőfbe. Szerintem ez...
Ami egyébként nem japán, tehát a sushi.
Ami ráadásul nem is japán, mint megtudtuk, hanem Kaliforniából, vagy honnan származik, de ezt most tegyük félre, de hogy szerintem ez nem igaz. Tehát, hogy ha van a neoklasszikus közgazdaságtan az egyébként mindig azt szokta mondani, hogy az ő mondásai azok általános érvényűek. Tehát, hogy ha éppen úgy felel meg neki, akkor azt szokta mondani, hogy mi olyan közgazdaságtan csinálunk, ahol mindenhol, minden országra ráhúzható, hiszen ez egy általános közgazdaságtan. Amikor meg szembe megy vele valami, akkor hirtelen megtalálják, jaj, hát akkor a kulturalizmus, akkor mégiscsak vannak kivételek, mert akkor a kultúra fölött tudja írni a neoklasszikus közgazdaságtannak az alapelveit. Szóval engem azért nem tetszik nekem ez a típusú érvelés, mert akkor ez teljesen szembe megy azzal a logikájával, vagy mondásával, vagy önbizalmával a neoklasszikus közgazdaságtannak, hogy ők ilyen mindenkor, minden körülmények között érvényes valamit akarnak mondani. Szóval szerintem nincs ilyen, hogy a japán kultúra annyira más lenne. Egyszerűen két dolog van, hogy egyrészt az, hogy a japánok saját valutájukban adósodnak el, és ez iszonyatosan fontos, és ez nem egy kulturális sajátosság. Tehát ugye Magyarországon, tehát ha hallgat minket valaki, akkor nyilván eszébe jut, hogy hát ugye a Gyurcsány időszakban Magyarországon volt egy ilyen devizaválság, az adósságválság, vagy a görögöknél az eurozónában volt egy ilyen adósságválság. Lám-lám, ugye ezek nem tudták megcsinálni, amit a japánok. Igen, akkor lehet, hogy ez valami japán kulturális sajátosság. Nem. Az a különbség, ez egy egyszerű közgazdasági tény, hogy a Gyurcsány időszakban Magyarország nem csak, hogy a háztartásoknak a deviza adósságát növelte, tehát ugye ez a híres svájci frankos deviza, lakossági deviza hiteles sztori, de azt kevesebben tudják, hogy az állam is devizában kezdett el adósodni. Tehát ebben az időszakban egy ilyen 25%-i szintről 55%-ra emelték Magyarországon a külső pénznemben történő eladósodás arányát a teljes magyar államadósságon, külső adósságon belül. Tehát valójában ugye amit mondunk, az akkor igaz, hogyha saját pénznemében adósodik el egy állam, hiszen azt a japán jegybank bármikor tud nyomtatni ilyent. De ők nem akarnak euróban, yuanban, svájci frankban, dollárban, mert azt nem tudnak nyomtatni. Ugyanez van Görögországgal. Tehát Görögország euróban adósodott el, ami ugye a hivatalos pénzneme Görögországnak, de abban az értelemben nem a saját valutája, hogy az aténi jegybank, bár az épülete megmaradt, de az aténi jegybankban dolgozik 6 ember, akiknek körülbelül az a fő tevékenységük, hogy azt meghatározzák, hogy milyen dizájn legyen a görög eurón, kicsit túlzok, de igazából nem szólnak bele, nem határozzák.
Ja, nem tudnak nyomtatni eurót.
Hogy mennyi pénz forogjon a görög gazdaságban. Tehát ő azt az Európai Központi Bank dönti el Frankfurtban, hogy mekkora legyen az eurózóna pénzmennyiség, azt nem Atén dönti el. Ezért ugye ebben az értelemben a görögök számára az euró, bármennyire is furcsa hangzik ez most a hallgatónak, de egy külső pénznemnek számít, ahogy ugye a Gyurcsány időszakban a nem forintban felvett adósság is külső, a japánok viszont ugye jenben adósodtak el, amit megvásárolt a japán társadalom, tehát ugye az is fontos látni, hogy ez egyben a japánok megtakarítása. Tehát mondtuk korábban, hogy ugye időskorukra meg kell takarítsanak a japánok, mert nincs kiterjedt jóléti állam. Ugye amikor kibocsát az állam állampapírt, az egyben az államadóság, de ugyanez a japán embereknek a megtakarítása is. Tehát, hogy az is egy két jelentős különbség van az állam és a háztartás között, annak ellenére, hogy a hallgató biztos sokszor hallotta már, hogy az államnak ugyanúgy takarékosnak kell lennie, mint a háztartásnak. Az egyik az, hogy az állam nyomtathat pénzt, a háztartás nem nyomtathat pénzt, börtönbe megy, ha ezt teszi. A másik, hogy a magánháztartásnak vissza kell fizetni az összes adósságát, mert börtönbe megy, ha nem fizeti vissza az összes adósságát. Az állam viszont sose fizeti vissza 100%-osan a teljes adósságát, mert az az emberek megtakarítása. Tehát, hogyha a japán állam megszüntetné az államadósságát, visszafizetné, akkor ezzel megszüntetné a japán emberek megtakarítását, azt meg csak nem akarja csinálni. Tehát ezek olyan összefüggés...
Ez az egyik mérőszám, amit folyamatosan nézünk. A GDP, az infláció, az államadósság.
Nagyon jó kérdés, abszolút kardinális kérdés. Mit csinál az japán jegybank az államadósságával? Megvásárolja. Tehát mivel nyomtathat jent, ezért megvásárolhatja, hát jelenleg ezt a másodlagos piacon teszi, tehát a már kibocsátott adósságot vásárolja meg, de akár direktben is megtehetné, tehát a frissen kibocsátott adósságot is megvehetné, ezt még nem teszi jelenleg, de a másodlagos piacon teszi. Sőt, ugye, és tulajdonképpen, ha megvásárolta az adósságot, akkor akár ki is vezethetné, tehát ugye mivel az állam egyik része az állam másik részétől megvette az adósságot, ezért azt is mondhatná, hogy akkor én ezt az adósságot leírom. És ugye ezért nem kockázatos Japán, mert a befektetők tudják, és a japán jegybank ezt be is jelentette, hogy folyamatosan vásárolom az állampapírokat. Ennek van egy ilyen technikai módozata, ezt hozamgörbe kontrollnak nevezik, de ez most már túl bonyolult lenne ez a beszélgetéshez, de a lényege az, hogy effektíve ki van jelentve, hogy bizonyos állampapírokat a japán jegybank folyamatosan vásárol, és hogyha nála van, akkor akár ki is vezetheti, de még ennél is tovább megy, mert igazából még japán vállalatokat is finanszíroz. Tehát, hogy a japán vállalatoknak a kötvényeit ilyen ETF-nek nevezett alapokon keresztül a japán jegybank vásárolja, tehát a japán nagyvállalatok egyik legnagyobb tulajdonosa az a japáni jegybank lett. Most erről lehet vitát folytatni, hogy ez jó vagy nem jó.
És ez érdekes akkor, mert akkor egy ilyen jelentős szerepet vállal a japán gazdaságban az állam azáltal, hogy így finanszírozza a másodlagos piacon a japán vállalatokat.
Abszolút, és hogyha belegondolunk, ez iszonyatosan szembe megy a főáramú neoklasszikus közgazdaságtannal, ami ugye mindig azt szeretné, hogy az állam vonuljon kifelé a piacról, és a piacnak legyen a domináns szerepe, de hát az egész japán gazdasági csodában a kezdetektől benne volt az állam. Tehát itt látni kell, hogy már a Meiji restauráció a 19. század végén, amiről az első adásban beszéltünk, ott is irtózatos szerepe volt, gyakorlatilag az állam modernizálta és hozta létre ezt a gazdasági pezsgést, utána a második világháború után egy úgynevezett MITI, ugye ez egy technológiai minisztérium volt, ugye erről könyveket írtak a japán fejlesztő állam csodájáról, egy Chalmers Johnson nevű amerikai közgazdász, aki leírta azt, hogy hát itt az történik, hogy a japán minisztérium gyakorlatilag szabályozza, hogy hány szereplő legyen a piacon, tehát azt mondta, hogy 3-4 autógyártónál többet nem bírunk el, 3-4 elektronikai cégnél többet nem bírunk el, viszont ezeket segítjük, tehát technológia transfer volt, állami kimentések a szükségben, tehát masszívan benne volt az állam, mondom, egy konzervatív párt, tehát ugye a japán liberál-demokrata jobboldali párt alatt masszív, tehát amikor Magyarországon az állami szerepvállalásról mindenkinek a szocializmus ugrik be, tehát ha az állam csinál valamit, akkor rögtön elkezdenek, jaj, Kádár, meg szocializmus, akkor egyszerűen nem veszik figyelembe azt az emberek, hogy a távol-keleti fejlesztő állami modellben masszívan ott volt az állam, de gyakorlatilag bármilyen felzárkózásban, tehát hogy az ír állam az ír felzárkózásban egy fejlesztési tervet csinált, tehát egy konkrétan tervezett fejlesztések voltak, az izraeli gazdasági csodába, az izraeli állam, de még az amerikai felzárkózásban is, ugye volt a híres vita Hamilton szerepe az amerikai felzárkózásban, amiről egyszer majd beszélgethetünk, szóval nem nagyon volt olyan felzárkózás, ahol az állam ne lett volna benne. Arról lehet vitázni, hogy ez helyes-e, hogy a jegybank Japánban ennyire benne van a gazdaságban.
Szerintem ez így nem értelmezhető, hogy helyes-e, hiszen nyilvánvalóan a japán szemszögből és a japán gazdasági modell szemszögéből helyes. De hogy talán inkább az a probléma, hogy hogyan vesz ebben részt az állam, és milyen céllal. És lehet, amikor azt mondod, hogy Magyarországon mi ugrik be a szocializmus és ez a fajta einstandolás, hát az a helyzet, hogy ennek nagyon durva visszhangjai vannak most a 2000-es években.
Igen. És ezért teszem fel ilyen kicsit moralizálva a kérdést, hogy helyes-e vagy nem helyes, mert hát azt is fel lehet tenni, hogy praktikus vagy nem praktikus, tehát hogy ennek jó vagy rossz gazdasági hatásai vannak. Nekem az én ízlésemnek ez már egy kicsit túlmegy, túl sokáig megy. Tehát őszintén szólva én ezt már nem csinálnám, hogy vállalati kötvényeket vásároltassak a jegybankkal. Valahol megértem, hogy ezt a japánok csinálják és elfogadják, de igen, tehát én nagyon tartanék attól, hogy ez már így a haveri kapitalizmusnak a világába visz át minket, és hát ez masszívan van Japánban is. Tehát ugye amikor azt mondjuk, hogy a mai Magyarországon mondjuk az Exim Bank meg állami forrásokból finanszíroznak kormányhoz közeli vállalatokat, és nem biztos, hogy az annyira jó a hatékonyság szempontjából, vagy a piaci verseny szempontjából, ne legyen illúziónk, ez Japánban is van. Tehát ugye van egy kifejezés, úgy hívják, hogy dangao. Ez egy japán kifejezés konkrétan arra, amikor mondjuk állami közbeszerzéseket három cég úgy nyer meg, hogy egyszer az A cég nyer, és B és C cégek adnak egy magasabb ajánlatot, utána B cég nyer, és A és C cégek adnak egy magasabb ajánlatot, a harmadik alkalommal meg C cég nyer, és A és B cégek adnak egy magasabb ajánlatot. Nálunk erre nincs egy igazán jó szó, de a japánoknál sok-sok évtizede, erre van egy szó, a dangao.
Bocsánat, azt akartam mondani, hogy ez kulturális Japánban, tehát én egész végig, amióta beszélgetünk, és te a második világháború, tehát visszautaltál egy kicsit a második világháború előtti korszakra is, de azért alapvetően a második világháborútól néztük ezt, de hogyha jobban belegondolunk, akkor itt a shogunátus felszámolása utáni időszak, amikor lényegében importálták a technikai és pénzügyi tudást az Egyesült Államokból, főleg, akkor azóta az történt, hogy történt egy látszólagos iparosodás, illetve nem, tehát történt egy iparosodás, és egy látszólagos hatalomátvétel, de valójában ugyanazok a konzervatív eszmék, és ugyanazok hierarchiák megmaradtak, és éppen ezért ugye látjuk azt a, hát ez az urambátyám jellegű, nepotizmus jellegű, picit így ebbe a jakuzás vonalba belecsúszós valami, ez még mindig élés létezik.
Na, ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, ugye a jakuzáról nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy micsoda, az ugye a japán maffia. És hát ugye, amikor azt mondtam, hogy a Liberális Demokrata nevű jobboldali párt volt hatalmon 93-ig, hát nem kis részben azért buktak meg utána, mert masszívan együttműködtek a maffiával. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy a japán gazdaság sikerének az a titka, hogy itt egy ilyen szuper tiszta gazdaság lenne, nem. A maffia és a politika között volt átfedés, és ugye most például a hírek tele vannak azzal, hogy a tokiói olimpia körül masszív korrupció volt. Tehát szó sincs arról, hogy a japán gazdaság valami korrupciómentes tisztasággal lett volna ilyen sikeres. Tehát amikor ugye vannak, akik azt mondják, megint csak főáramú neoklasszikusok, hogy először tessék megszüntetni a korrupciót, és utána lesz majd gazdasági fejlődés, az szerintem a Godóra várásnak az esete. Tehát ezekben az országokban sehol nem az történt, hogy először megszűnt a korrupció. Koreában a Samsung család minden generációja ült már börtönben korrupcióért. Kínában masszív korrupció van, és mégis megy a gazdaság. Tehát a távolkeret az pont arra példa, hogy elég magas szintű korrupció mellett is lehetséges magas gazdasági növekedést produkálni, mert közben van teljesítmény. Tehát szerintem az a lényegi különbség, hogy az állam persze segíti a magángazdaságot, de közben viszont van egy irtózatos elvárás, hogy ezek legyenek versenyképes, technológiailag fejlődő cégek. Tehát amikor azt mondod az előbb, hogy ugye Amerikában importáltak technológiát, a múltkor hallgattam egy előadást az japán óragyártás történetéről, és ott ugye az volt, hogy először, hát régen milyen órák voltak, volt zsebóra, meg kakukkos óra. És ugye csináltak egy céget a japánok a 19. század végén, ahol importálták a kakukkos órát, meg a zsebórát, majd utána rájöttek, hogy hát kakukkos órát nem olyan nehéz csinálni, akkor azt ők is csinálnak, egy idő után rájöttek, hogy akkor zsebórát is tudnak csinálni, akkor azt is csináltak, és aztán utána ugye jött a kvarc forradalom, és a 80-as években ebből lett a Seiko, ugye egy időben mindenkinek Seiko órája volt, ma már nem biztos, hogy emlékeznek erre az emberek, de a svájci óragyártás, svájci-amerikai duopólium volt gyakorlatilag a világban óragyártásban, és a japánok betörtek, és a világot elárasztották az elektronikus kvarc óráikkal. Tehát azt akarom itt hangsúlyozni, hogy van teljesítmény hozzá. Tehát lehet azt mondani, hogy itt összefonódás van az állam és a magángazdaság között, van. Még korrupció is van. Mondom, még a maffiával is van összejátszás, de közben magas technológiájú, magas növekedésű, exportképes, jól ismert termékek vannak, tehát olyan brendek, amit azt mondom valakinek, hogy Toyota vagy Panasonic, ezekre mind Seiko, Sony, ezekre mindenki emlékszik, ismeri őket. Na ez az, amit szerintem a kelet-európai térség még nem tudott produkálni, hogy ilyen saját cégeink nincsenek. Tehát szerintem ott van egy modellkülönbség, hogy a japánok saját cégekkel versenyeztek. Nem az volt, hogy idehozzuk az Audit, a BMW-t és a Mercedes-t, és akkor nekik termelünk, hanem nekik lettek saját autócégeik. Ez egy nagy bátorság kell, hogy a semmiből létrehoz egy Toyotát, egy Hyundai-t, egy Daewoo-t Koreában, egy bidet a Kínában, tehát ennek a térségnek saját autógyártása van, és ezt a japánok kezdték először.